és szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A külhoni magyar közösségek nemzet stratégiai ügyeinek figyelemmel követését és méltányos támogatását, ezen belül az erdélyi magyar politikai pluralizmus elfogadását és megőrzését várja az új országgyűlési többségtől, az új magyar kormánytól az Erdélyi Magyar Szövetség. A két kisebbségi erdélyi magyar politikai szervezet egyikeként a szövetség országos elnöksége felidézte, hogy a magyarországi választópolgárok vasárnap döntöttek az új országgyűlés összetételéről, kétharmados felhatalmazást biztosítva a Tisza pártnak. Arra is emlékeztettek, hogy az erdélyi magyar választók elsöprő többségben a Fidesz listáját támogatták. Az Erdélyi Magyar Szövetség köszönetet mondott azoknak az erdélyi magyar szavazóknak, akik a párt képviselőire, munkatársaira és önkénteseire bízták a levél szavazataikat. Emlékeztettek, hogy idén immár negyedik alkalommal segítettek azok összegyűjtésében, és juttatták el idejében és biztonságos körülmények között a kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátusra. Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza párt az új országgyűlés alakulőülésére a parlament előtti Kossuth térre, jelentette be az országgyűlési választásokon nyertes párt elnöke Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakulőülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a parlament előtti rendezvényre. A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakulőülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa, jegyezte meg, hozzátéve javaslatait elfogadták a frakciók. Magyar Péter kitért arra, az egyeztetésen résztvevő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi szakmai politikai viták lesznek az országgyűlésben. Olyan Fidesz frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni, közölte Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal. Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újra szabják a Fidesz frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált, miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja. Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal, fogalmazott. Jelezte, tárgyal a miniszterelnökkel arról, hogy a frakcióban benne lesz-e. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta, Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben tartása. A Nemzeti Választási Iroda befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését. Az iroda közleményében azt írja, eszerint 494.244 regisztrált választópolgártól összesen 356.332 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Ezek közül 51.337 darabot közvetlenül a Nemzeti Választási Irodához juttattak el, még 296.167 darabot külképviseleteken, 8.828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le. Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335.342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19.000-nél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Hozzátették, a listás eredményről a bizottság legkésőbb május 4-én dönt. Sport. A legutóbbi tornán bronzérmes magyar női kézilabda válogatott Montenegróval, Szlovéniával és Izlanddal került össze a debreceni Európa-bajnokság csoportkörének sorsolásán. Az már hétfőn kiderült, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a nagyváradi A csoportban szerepel majd, középdöntőbe jutás esetén pedig Kolozsváron folytatja szereplését. A csoportkörből az első két helyezettek jutnak tovább. Végül az időjárásról. Nagy részt derült lesz az ég, csak kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban ellátogatunk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvényre, amelyet a Rubikon intézet szervezett meg. Eduard Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum, amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén cseh-szlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popi Árpáddal, a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget.
Szeretettel üdvözlöm Önöket a Rubikon intézet mai tanácskozásán, a Rubikon esten. A mai témánk a harmadik csehszlovák köztársaság második világháború utáni jogfosztó rendelkezéseinek az áttekintése, vagy ahogy mindannyian ismerjük, a Beneš dekrétumok problémája. A Beneš dekrétumok szimbolikus jelentőséget kapott, hiszen a harmadik köztársaság csehszlovák elnöke, akit 1935-ben választottak meg, többek között csehszlovákiai magyar képviselők is Prágában, 7 évre választották meg, így 42-ben az ő elnöki megbízatása formailag lejárt, de a II. Világháborús rendkívüli helyzetre tekintettel az ő londoni emigrációjában a londoni emigráns kormány, a londoni emigráns tanács, csehszlovák tanács meghosszabbította az ő működését, és 1945-ben először rövid időre meghosszabbították, majd 46-ban újra választották, és egészen haláláig, illetve halál előtt 2 hónappal, amikor betegsége miatt lemondott, ő töltötte be a köztársasági elnöki pozíciót. Fogunk róla is beszélgetni, de alapvetően azt szeretnék áttekinteni, hogy ez a harmadik csehszlovák köztársaság miért indult el abba az irányba, hogy a több mint 3 millió németet, csehszlovákiai németet elüldözze, kitelepítse Csehszlovákia területéről, és velük együtt a másik nem szláv kisebbséget, a magyarságot is felszámolja, a magyar kisebbséget is felszámolja, és bármilyen eszközzel elérje azt, hogy Csehszlovákia homogén szláv nemzetállam legyen, a csehek, szlovákok és a maradék 2 szláv kisebbség, a lengyelek, illetve a ruszinok, ukránok országa legyen. Vendégünk Popi Árpád, aki Pozsonyban él, a Komáromi Sejé János Egyetemnek a történelem tanszékén dolgozó docense, és ezen kívül pedig a Szlovákiai Magyarok Kutatóintézetének, a Somorjai Fórum Kisebbség Kutatóintézetének a munkatársa. Remek könyveket, tanulmányokat írt erről a kérdésről. Ő a kérdés magyar történészei közül azt gondolom, hogy forrásszinten, aki tehát megnézte ennek a kérdésnek a prágai forrásait, a pozsonyi forrásait, a budapesti forrásait, ma a legjobb szakértője, úgyhogy tisztelettel köszöntjük Árpádot, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Rengeteg bevezető gondolatunk van, idefelé Komáromból együtt utaztunk, és gondolkodtunk is, hogy mivel kezdjük ezt a mai közös beszélgetésünket, és hát azzal kezdenénk, hogy miért vagyunk ilyen sokan, miért érdekel bennünket egy 80 év előtti történet, miért ellentmondásos, miért egyszerre egyike a magyar-csehszlovák kapcsolatok történeti csontvázainak, a megoldatlanul maradt kérdéseknek, milyen következményei voltak elsősorban a felvidéki magyarságra, a magyar-cseh-szlovák kapcsolatokra, és miért nem jutunk el oda, ahova Kohl kancellár és Václav Havel a cseh-német viszonyban eljutott egy tisztességes kölcsönös megbékélési nyilatkozatra, ahova a franciák és a németek eljutottak, ahova a németek és a lengyelek eljutottak. Mi akadályoz meg bennünket, hogy a megbékélés irányába menjünk, és miért van az, hogy 2 hónappal ezelőtt, december 11-én a szlovák törvényhozás, a szlovák parlament, az úgynevezett szlovák nemzeti tanács, amelynek az előzményeiről sokat fogunk beszélgetni itt, hozott egy törvénymódosító intézkedést, a büntető törvénykönyvbe is bekerült egy olyan kiegészítés, amely azt mondja, hogy a második világháború utáni békés rend tagadása, aki ezt nyilvánosan tagadja, vagy megkérdőjelezi, azokat a rendelkezéseket, amelyek ezt a békés rendet előállították, a Csehszlovák Köztársaság vagy a Nemzeti Tanács képviselőtestületeinek jogi aktusait 6 hónapos szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát aki megkérdőjelezi a Beneš köztársasági elnök dekrétumait, a szlovák parlament, a szlovák nemzeti tanácsnak az ezzel párhuzamos rendeleteit, az akár 6 hónapra is elítélhető. És ez aztán kirobbantott egy hatalmas vitát. Ennek is voltak előzményei. Szlovákiában egy nagyon kiélezett párt közé viszony alakult ki, az ellenzék vezető pártja, a Progresszív Szlovákia és a Robert Fico által vezetett kormánykoalíció vezető pártja, a Smer között. És ők kezdeményezték, mármint az ellenzék kezdeményezte egy dél-szlovákiai turné végén Komáromban, hogy zárják le ezt a kérdést. Rendezték ezeket a dolgokat, mert hogy a benesi dekrétumok ügye még máig is vitatható esetekben hivatkozási, jogilag hivatkozási alapnak számít. És akkor, bár éppen erről nem beszéltünk az autóban, megkérdezném Popi Árpád kollégát, hogy ő hogy ítéli meg, hogy hatályosak, érvényesek, vagy történetileg lezárt dokumentumok a benesi dekrétumok.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a bemutatót is, bár hagyd szögezzem le rögtön az elején, hogy én semmivel sem tartom magamat nagyobb szakértőjének a kérdésnek, mint Szarka Lászlót, úgyhogy nyugodtan akár szerepet is cserélhettünk volna, és én kérdezhetnék tőle, ezért talán inkább egyfajta beszélgetés formájában magyaríthatnánk le ezt a ma estét. Hát olyat kérdezel, amin szerintem a jogászok sem tudnak, amivel kapcsolatban dőlőre jutni. Hogyha ezt megkérdezted volna 15 vagy 20 évvel ezelőtt, akkor biztos azt mondtam volna, hogy már nem hatályosak. Akkor azt gondoltuk. És annak idején, amikor ugye Szlovákiát és Csehországot 2004-ben fölvették az Európai Unióba, akkor az Unió, az Európai Parlament egy kinevezette háromtagú bizottságot, hogy vizsgálja felül a Benes dekrétumok kérdését, hogy ilyen, tehát hogy a Benes dekrétumok mellett ugye fölvehető-e Csehország, illetve Szlovákia az Unióba, és akkor ez a bizottság azt a döntést hozta, hogy miután ezek a dekrétumok már csak történelmi dokumentumok, nem hatályosak, tehát lényegében nem érvényesülnek már. Tehát nem akadályai Szlovákia és Csehország Európai Uniós felvételének. Csak hát utólag derültek ki, aztán ugye kerültek napfényre Szlovákiában olyan esetek, amikor a Benes dekrétumokra és a többi német és magyar ellenes diszkriminatív jogfosztó rendelkezésre hivatkozva kobozzák el Szlovákiában magánszemélyeknek a vagyonát. Az egyik legismertebb történet a Bosics ügy, amikor a 2000-es évek, ez húzódik a 2000-es évek elejétől, tehát már közel 20 éve, amikor már elvileg 46-ban megindult az elkobzási eljárás, de valamilyen okból kifolyólag ez nem futott végig annak idején, és akkor most jöttek rá az állami szervek, hogy el kellett volna kobozni a családtól a vagyont. És hát végül is aztán a 2000-es évek elején az állam pert indított a család ellen, annak érdekében, hogy ugye elkobzottnak minősítsék a földjét. Ezt az elsőfokú bírós, tehát alacsonyabb szintű bíróságok elutasították ezt a keresetet, de aztán beavatkozott ebbe a szlovák főügyész, és végül is a legfelsőbb bíróság az úgy döntött, hogy újra kell a pert indítani, mivel úgymond az állam tekintélyének megőrzése érdekében elkobzottnak kellene tekinteni a földet, amit végül is nem koboztak el a gyakorlatban. Hát ez megjárta ez az ügy az európai, vagy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságot is, ahol úgy döntöttek, hogy sérültek a család jogai, és hát Szlovákiában azóta is fúzódik ez a per, tehát ismét a legalsóbb szintre került, az alsó szintű bíróságok ismét úgy döntöttek, hogy tehát elutasították az állam keresetét, de a legfelsőbb bíróság megint megsemmisítette az ítéletüket, úgyhogy most az Alkotmánybíróságon tart a per. Vagy pedig hasonló esetek fordultak elő a Pozsony környéki autópálya építkezések során, amikor hát az állam ahelyett, hogy fölvásárolta volna a többnyire magyar nemzetiségű érintettek földjét, egyszerűen elkobzottnak minősítette arra hivatkozva, hogy már annak idején 46-ban el kellett volna kobozni a magyar tulajdonosoktól, tehát végül is, tehát ismét több tucat vagy akár több száz hasonló per van folyamatban az autópályák alatt található, meg a környékükön található földek ügyében. Tehát lényegében azt kell mondani akkor ezek alapján, hogy hatályosak, hogyha rájuk hivatkozva kobozzák el manapság is magyar tulajdonosoknak a földjét. Illetve arra hivatkozva, hogy az őseik magyarok voltak, és tehát annak idején el kellett volna tőlük kobozni.
Miközben a megoldás viszonylag egyszerű és jó példa rá a Cseh Alkotmánybíróságnak a 2000-ből származó döntése, amely aztán törvényerőre is emelkedett. Csehország területén a Benes köztársasági elnök által hozott 143 dekrétum, a londoni dekrétumok és a 45-ös dekrétumok érvényesek, de nem hatályosak. Az érvényessége ezeknek szintén korlátozott. 45 olyan dekrétum van, amelyet nem cseréltek le egy másik törvénnyel, hiszen ezeket később törvényerőre emelték, amelyek arról rendelkeztek például, hogy a Csehországi Német Egyetemet 1945-ben az egyik köztársasági elnökű dekrétum felszámolta. Vagy olyan dekrétum, amely az államosításról rendelkezett, a cégeknek egy jelentős része államosítva volt, és ma is állami cégekként működnek, vagy jó ideig állami cégként. Összesen 45 olyan dekrétum van, amely a Cseh Alkotmánybíróság szerint ma is érvényes és elben hatályos is, de ezek alapján már semmilyen intézkedést, újabb intézkedést nem lehet hozni. Szlovákiában viszont lebegtetve vannak a konfiskációs, a föld elkobzási rendeleteknek egy része, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a rendeletei, nem is a benesi dekrétumoké, bár ezt majd jogászoknak kell megnézni, hogy hogyan függenek össze, és minden esetre nagyon sok múlik azon, hogy a két ország, Szlovákia és Magyarország mit próbál tenni annak érdekében, hogy ezt a kérdést, ami mind a két országot és a Szlovákiában maradt magyar kisebbséget ma is érinti, hogy ezt lezárják. És egy tisztességes megbékélési nyilatkozat és megbékélési intézkedés sorozattal véget vessenek ennek az áldatlan helyzetnek. De ez egy másik téma, ha belelapoznak az internetre, ott látják az autópályával összefüggő nyitott kérdéseket, és sok minden más, de mi ehhez nem értünk. Mi ahhoz értünk, hogy 1938. októberében a müncheni döntés után, amit a csehek úgy, mint mi trianoni békeszerződést trianoni diktátumnak hívunk, a csehek meg a müncheni szerződést hívják müncheni diktátumnak. A müncheni diktátum vagy szerződés után Beneš köztársasági elnök lemondott az állásáról, lemondott a tisztségéről, és emigrációba vonult Londonba, aztán egy ideig Egyesült Államokban tanított, és aztán 1940-től kezdődően Londonban létrehozott egy emigráns irányító testületet, amelyet 1941-ben nagyon gyorsan egymás után Moszkva, Washington és London is elismert, mint csehszlovák kormányokat. 41-től tehát ez a londoni emigráns kormány a nagyhatalmak által elismert kormányként, Beneš elnök pedig elismert köztársasági elnökként működött. És innentől kezdve érdekes a dolog, mert ahogy erre Popé Árpád utalt, nem lévén működő csehszlovák parlament, Londonban volt ugyan egy államtanács, pár tucat emberből álló államtanács, Beneš köztársasági elnök az általa kinevezett kormánytagjait kérte meg, és az államtanácsot, mint egy konzultatív testületet, hogy terjesszenek elé olyan törvényjellegű dokumentumokat, amelyeket ő majd ellenjegyez. Tehát nem Beneš köztársasági elnök fejében születtek meg ezek a gondolatok, ott is ott voltak nyilvánvalóan, hanem mindig testületi döntések voltak. Kormánytagok és az államtanács tagjai. Ott született Londonban, tehát 45-öt mondtál, 44-45.
Londonban 45, és aztán odahaza majd 98.
És ezeket azt aztán utólag otthon is elismertették, és törvény erőre emelték. Kezdjük tehát a beszélgetést onnan, hogy mikor jelenik meg a német kérdés és a magyar kérdés a londoni emigrációnak a gondolkodásában, illetve a londoni dekrétumokban?
A dekrétumok genézisével kapcsolatban még elmondanám, hogy eredendően még az úgynevezett második csehszlovák köztársaság parlamentje hozott egy törvényt, amelyben felhatalmazta, tehát itt 38 decemberében járunk, amikor felhatalmazták az akkori köztársasági elnököt, aki már nem Beneš volt, hanem Emil Hácha, hogy a rendkívüli körülményekre való tekintettel dekrétumokat bocsásson ki. Most Emil Hácha különben egyetlen dekrétumot sem adott ki, de ezt a szabályozást magáévá tette a már emigrációban lévő Beneš, aki ugye Londonban hivatalban lévő köztársasági elnöknek minősítette magát, a lemondását pedig érvénytelennek, illetve erőszak hatására megtörténtnek. és kvázi, mint hivatalban lévő köztársasági elnök, ő élt a dekorétumok kiadásának a, hát a jogával, hogy így mondjam, és 1940 nyarán bocsátja ki az első dekrétumát, amelyen létrehozza az államtanácsot, mint a köztársasági elnöknek valamiféle tanácsadó szervét. És amint az előbbiekben elhangzott, az emigrációban összesen 45 dekrétumot adott ki, tehát 40 nyara és a hazatérés előtt 45 márciusa között. Majd amikor a háború végén 45 áprilisában hazatért Csehszlovákiába, egész addig az időpontig, amíg össze nem ült az ideiglenes csehszlovák nemzetgyűlés 45 októberéig további 98 dekrétumot ad ki, tehát így összességében 143 dekrétuma létezik Benesnek. Na most előbb Szarka László utalt rá, de én is hangsúlyozni szeretném, noha Benes dekrétumoknak nevezzük ezeket a jogszabályokat, és ez azt csugalja, mintha Benes önmaga fogalmazta volna őket, nem ő alkotta meg őket, hanem mindig tehát a mindenkori csehszlovák kormány, vagy pedig a különböző miniszterek megtárgyalta ezeket a dekrétumokat az államtanács, az úgynevezett jogi tanács is, és Benes lényegében csak mint államfő aláírta őket a miniszterelnökkel együtt, és a kormány minisztereivel együtt. No és tehát, hogy nem egyedül Benes terheli a felelősség a dekrétumokért, hanem lényegében az egész csehszlovák kormányt. Persze ez semmit nem von le Benesnek a történtekért viselt felelősségéből. És hát aztán még ugye el kell mondani a dekrétumokkal kapcsolatban, hogy noha a mi tudatunkban úgy élnek a dekrétumok, mint a magyar és a német ellenes jogalkotás szimbólumai, de főleg magyar vonatkozásban sokkal nagyobb számban születtek különböző szlovák nemzeti tanácsi rendeletek. Ugye a szlovák nemzeti tanács az a szlovák pozsonyi parlament volt. Tehát sokkal nagyobb számban vannak ilyen szlovák rendeletek, amelyek ugyanolyan, sőt, talán még néhány esetben súlyosabb rendelkezést is tartalmaznak a felvidéki magyar lakossággal szemben, mint a dekrétumok.
Próbáljuk meg egy pillanatra magunkat belőni 1945 márciusára. Ez az az időpont, amikor a mai Szlovákia keleti része, beleértve Kassát is, a szovjet hadsereg által már megszállt terület, a németeket és természetesen a nyilas, magyar nyilas hatalmat is, hiszen Szálasi, aki szintén Kassán született, ő már akkor nem volt, Szálasi akkor éppen valahol a Csallóközben próbált még toborozni embereket, Csallóközben tartott előadásokat, és sok csallóközi magyart azért ítéltek el, mert üdvözölték a nemzetvezetőt az utolsó csallóközi turnéján. De visszatérünk ide a márciusi időponthoz, ez az az időpont, amikor a londoni emigrációból az akkor már diadalmas és a nagyhatalmak által támogatott Benes elnök másodszor is létrehozza Csehszlovákiát. Ne felejtsék el, hogy 1919-ben ő volt a versailles-i béke tárgyalásokon a csehszlovák békedelegáció vezetője, és meglepő módon akkor is saját neve által jegyzett, vagy a nevével jegyzett memorandumokat, béke memorandumokat adott be, a Benes memorandumokat. A neten elérhetőek, azt hiszem nem mind hiánytalanul, talán már magyarul is, de németül egészen biztosan, mert Kálengyel Zsolt közreadta, az internetre föltette a Magyar Intézetnek a honlapján. Ez a Benes elnök tehát másodszor hozza létre azt a köztársaságot, amely az első köztársaság bukása, széthullása, Hitler által való szétverése, a szlovák állam kiválása következtében megszűnt létezni, és a Benes úgy gondolta, hogy ez a harmadik köztársaság, amelyet tehát ő hoz létre, ezt meg kell erősíteni. A megerősítésnek az egyik módja, hogy az elsők között ismerte föl a lengyel emigrációt jóval megelőzve, hogy ebben a térségben a Szovjetunió lesz a meghatározó nagyhatalom, ezért már 43. decemberében Moszkvában aláír egy csehszlovák-szovjet megállapodást, Sztálinnal együtt vacsoráznak, színházba mennek, és már ott elhangzik, hogy ez a harmadik köztársaság csak akkor lehet erős, hogyha nem lesz benne német és nem lesz benne magyar. 45. márciusában vagyunk, amikor Benes tehát elindul Londonból, Teheránon és Moszkván keresztül érkezik meg Homonnára, majd Homonnáról Kassára. Kassa tehát ekkor már csehszlovák fennhatóság alatt van, és a szlovák nemzeti tanács már működik január végétől kezdve Kassán. És Kassán nevezi ki azt a kormányt, amelyről Moszkvában döntöttek. És ebben az új, a harmadik köztársaság első csehszlovák kormányában csehek is ott vannak, szlovákok is ott vannak, polgári politikusok és két cseh kommunista, meg két szlovák kommunista is ott van. Tehát ez egy olyan koalíciós kormány, amelyet elvben Moszkva is, a Moszkvában működő kommunista csehszlovák emigráció, Klement Gottwald, lehet, hogy többször nem említjük a nevét, ők is jóvá hagytak. És Benes elnök Kassán ott a főutcában, az egyik díszes épületben meghirdeti a kassai kormányprogramot. Az általa kinevezett kormánynak a programját, és ebben a programban már nagyon erősen jelenik meg a német és a magyar kisebbség felszámolásának a programja. Erről, hogyha mondanál néhány szót.
Igen, de egy pillanatra még visszatérnék az előző kérdésedre, mert arra nem teljesen reagáltam teljes egészében. Ugye az volt a kérdés, hogy hogyan születik meg a németek és magyarok kitelepítésének a gondolata. Ugye a londoni benesi emigráció abból kiindulva, hogy ugye a németeket és a magyarokat terheli a fő felelősség, legalábbis az ő magyarázatuk szerint, illetve a német és magyar kisebbséget Csehszlovákia 38-39-es fölbomlásáért célul tűzte ki a háború után felújítandó Csehszlovákiának a csehek és a szlovákok nemzetállammá alakítását, vagyis a német és a magyar lakosság kitelepítését. Kezdetben ezt még 41-42-ben bizonyos határkiigazítással is kombinálta volna, tehát a német lakta területek és a magyar lakta területek egy része Németországnál és Magyarországnál maradhatott volna, de amint egyre biztosabbá vált Németország háborús veresége, ezekről a határmódosítással kombinált elképzelésekről lemondott, és lényegében a teljes német és magyar lakosság kitelepítését kezdte szorgalmazni. Na most német vonatkozásban ezt a nagyhatalmak már 42-43-ra többségükben elfogadták, más volt a helyzet a magyarokkal. Ugye a magyar lakosság kitelepítésével első ízben a 43-as előbb említett moszkvai útján állt elő nyilvánosan, amikor a Sztálinnal és a Molotovval folytatott megbeszélései során felvetette, hogy hát, hogy nem csak a német, hanem a magyar lakosságot is ki kellene telepíteni Csehszlovákiából, sőt, ennek megvan az a megoldási lehetősége is, hogy mivel úgymond Magyarországon sok szlovák él, tehát a csehszlovák propaganda szerint közel annyi, mint amennyi magyar a Szlovákiában. Tehát lényegében egy az egyben ki lehetne cserélni a felvidéki magyarokat a magyarországi szlovákokkal. És hát azt tudjuk, hogy Sztálinék bele is egyeztek ebbe az elképzelésbe, és hát a következő években egészen 1948-ig a Szovjetunió volt az első számú támogatója a csehszlovák nemzetállami törekvéseknek. És az, hogy végül is a magyarokat nem kezelték a németekkel egy szinten, illetve a nagyhatalmak, tehát a nemzetközi szinten nem bólintottak rá a magyarok kitelepítésére, az végül is az amerikai és a brit diplomáciának köszönhető, amelyek Potsdamban is többek között csak a németek, a csehszlovákiai németek kitelepítéséhez járultak hozzá, a magyarokéhoz nem. Ja igen, és aztán a kassai kormányprogram kérdése. Ugye a háború végén, 45 áprilisában, márciusban, áprilisban a londoni emigráns kormány is Moszkván keresztül tér vissza Csehszlovákiába, csatlakoznak hozzájuk a Klement Gottwald által vezetett moszkvai csehszlovák kommunisták, és itt a kelet-szlovákiai Kassán nevezi ki Benes 1945. április 4-én a háború utáni Csehszlovákia első kormányát. És ez a kormány másnap adja ki a kormányprogramját, amely kassai kormányprogram néven vonult be a történelembe. Na most ez egy tizenvalahány pontból álló, sok kérdéssel foglalkozó kormányprogram volt, de nagyon rányomta a kezenyomát a kormányprogramra az, hogy lényegében a megfogalmazása a kommunisták nevéhez fűződik. Tehát a kommunisták már az előzőkben egy kész kormányprogram tervezettel jöttek a tárgyalásokra, és hát nyilván annak a segítségével, hogy a hátuk mögött ott állt a Vörös Hadsereg, illetve a Szovjetunió, hát a meghatározó tényezői is lettek a 45 utáni Csehszlovákiának. Most ennek a kormányprogramnak sok pontja érinti a németeket és a magyarokat, tehát kilátásba helyezi például az iskoláik bezárását, a kizárásukat a nemzeti bizottságokból, a földjeik elkobzását, de van egy ominózus 8. pontja, ami kimondottan a német és a magyar lakossággal foglalkozik, amely gyakorlatilag a kollektív bűnösség elve alapján kilátásba helyezi a megfosztásukat a csehszlovák állampolgárságuktól, a felelősségre vonásukat, bíróság elé állításukat és a kitelepítésüket is. Most persze ez nem egy jogszabály volt, ez csak a kormánynak a programja, de a kormányprogram közzétételét követően aztán a későbbi hónapokban és gyakorlatilag részben a kormányprogramra hivatkozva, aztán különböző jogszabályok, részben Menes dekrétumok, részben szlovák nemzeti tanácsi rendeletek sokasága jelent meg, amely gyakorlatilag a német és a magyar kisebbséget a teljes jogfosztottság állapotába taszították.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvényre, amelyet a Rubikon intézet rendezett meg. A beszélgetés folytatását a következő adásunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A Szent Atya homíliája a kameruni dualában. Kenyeret a testnek, Krisztust a léleknek. Leó pápa beszéde a Közép-afrikai Katolikus Egyetemen. Afrikának olyan emberekre van szüksége, akik az evangélium szerint élnek és a közjót szolgálják. 14. Leó pápa több muszlim vezetővel is találkozott Kamerunban.
Leó pápa homíliája a kameruni dualában. Kenyeret a testnek, Krisztust a léleknek. A Szent Atya afrikai apostoli útjának 5. napján a kameruni Yaoundé fővárosból reggel a 250 kilométerre fekvő Douala-ba repült, amit az ország gazdasági fővárosának tartanak, és ahol szentmisét mutatott be a Yapouma Stadium nevű sportkomplexum területén, mintegy 600 ezer hívő jelenlétében. Leó pápa homíliáját a kenyérszaporítás János evangélium béli üzenetéhez fűzte.
L'évangile que nous venons d'entendre est parole du salut pour toute l'humanité.
A kenyérszaporítás evangéliuma az üdvösség gondviselésszerű igéje az egész emberiség számára. A szöveg nagy sokaságról szól, amit itt is láthatunk, de csak nagyon kevés az élelmük, kezdte beszédét Leó pápa. Ezt az aránytalanságot látva Jézus ma is megkérdezi tőlünk, hogy miként oldjuk meg ezt a problémát. Mert a kérdés mindannyiunkhoz szól, a szülőkhöz, az egyház pásztoraihoz, azokhoz, akik társadalmi és politikai felelősséget hordoznak. S mint hogy mindannyian egyformán éhezünk, ez a szegénység arra emlékeztet, hogy teremtmények vagyunk, ennünk kell, hogy éljünk. Jézus válasza a kihívása az volt, hogy vette a kenyeret, hálát adott és szétosztotta, hasonlóképpen a halakat is. A kenyerek és a halak megszaporítása megosztás által történik. Ez a csoda. Mindenkinek jut kenyér, ha mindenkinek adnak. Mindenkinek jut kenyér, ha nem megragadó, hanem adakozó kézzel teszik. Amikor az Isten fia kezébe vette a kenyeret és a halat, először hálát adott az atyának egy kapott ajándékét, amely ajándék és áldás az egész nép számára. Így lesz bőséges étel mindenkinek, ami Krisztus kezéből a tanítmányokéba kerül, közben egyre inkább szaporodik, sőt még marad is. A tömeg lelkesen prófétának tartja Jézust, aki azonban nem fogadja el túl lelkesültségüket, ő nem akar király lenni, ő szolgálni jött, nem pedig uralkodni.
Le miracle qu'il accomplit est un signe de cet amour.
Csodája a szeretetnek a jele. Nem csak azt mutatja, hogy táplálja Isten az emberiséget az élet kenyerével, hanem azt is, hogy tudjuk mi is elvinni ezt az eledelt minden embernek, akik éheznek a békére, a szabadságra és az igazságosságra. Minden szolidaritás és megbocsátási gesztus, minden jótékonysági kezdeményezés egy falat kenyér a gondozásra szoruló emberiség számára. De ez mégsem elég, szögezte le a pápa. A testet tápláló eledelhez ugyanolyan szeretettel kell kapcsolnunk a lélek tápláléket is, amely táplálja a lelkiismeretünket, amely fenntart minket a félelem sötét órájában, a szenvedés árnyékában is. Ez az eledel Krisztus, aki mindig bőségesen táplálja egyházát, és megerősít minket utunkon az ő testével. A most bemutatott szentmise így a megújult hit forrásává válik, mert Jézus jelen van közöttünk. A szentség nem egy távoli emléket elevenít fel, hanem egy asztaltársaságot teremt, amely átalakít minket, mert megszentel. Az eukarisztia így Isten szeretetének jelévé válik, aki Krisztusban arra hív minket, hogy osszuk meg, amink van, hogy az megsokszorozódjon az egyházi testvériségben. Az Úr átöleli a mennyet és a földet, ismeri a szívünket. Azért lett emberré, hogy megmentsen minket, és meg akarta osztani az emberiség szükségleteit, kezdve a legelemibbel, az éhséggel. Köztünk érte nem csak a szegénységünket, hanem mindenek előtt az ő szeretetét is feltárja. Bizonyos, hogy Krisztus tanúság tétele, szeretetteljes gesztusainak követése gyakran nehézségekkel és akadályokkal jár, amilyenkor a Zsoltárossal együtt mondhatjuk, az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől is féljek. Leó pápa külön odafordult a kameruni fiatalokhoz, Afrika földjének szeretett gyermekeihez, és arra kérte őket, hogy sokasítsák meg a kenyeret tehetségükkel, hitükkel és kitartásukkal. Legyenek az elsők, akik az élet kenyerét viszik másoknak.
Despite the richness of the land in Cameroon, many experience both material and spiritual poverty.
A Szentatya arra is emlékeztette őket, hogy még a termékeny hazájukban is sokan élnek testi és lelki szegénységben, ezért ne engedjenek a bizalmatlanságnak, utasítsanak el mindenféle visszaélést és erőszakot. Ne feledjék, hogy népük még gazdagabb, mint a földjük, mert igazi kincsei a hit, a család, a vendégszeretet és a munka értéke. Legyenek tehát a jövő főszereplői, kérte a pápa. Vegyenek példát az első keresztények valóban bátor tanúság tételéről, akik nehézségek és fenyegetések ellenére kitartottak az Úr tanításában, az imában, és hirdették, hogy Jézus a megváltó Krisztus. Igen, az Úr megszabadít a bűntől és a haláltól. Ennek az evangéliumnak a következet és hirdetése minden keresztény küldetése. Ezt a küldetést bízom különösen rátok, fiatalokra és az egész kameruni egyházra. Legyetek jó hírré hazátok számára, kérte őket Leó pápa. A hit tanítása nyomot hagy a lélekben, mint a földműves ekéje a szántáskor a mezőn, hogy amit vetett, az gyümölcsöt teremjen. Így változtatta meg a keresztény üzenet a történelmünket, átalakítva az elménket és a szívünket. A feltámadt Jézus hirdetése azt jelenti, hogy az igazságosság jeleit rajzoljuk a szenvedős elnyomott földön, a béke jeleit a rivalizálás és a korrupció közepete, a hit jeleit, amelyek megszabadítanak minket a babonáktól és a közöntől, zárta homíliáját Leó pápa péntek délelőtt a kameruni Douala városában bemutatott szentmisén.
Leó pápa a Közép-afrikai Katolikus Egyetemhez. Afrikának olyan emberekre van szüksége, akik az evangélium szerint élnek és a közjót szolgálják. A Szentatya pénteken késő délután találkozott Yaoundé-ban az egyetemi világ képviselőivel a Közép-afrikai Katolikus Egyetemen. A 35 éve alapított intézmény álljon továbbra is az afrikai egyház szolgálatában, az igazság keresésében, az igazságosság és a szolidaritás előmozdításában. A végzett hallgatók hazájukban kamatoztassák a megszerzett ismereteket, az oktatók pedig a szakmai követelményeket szilárd jellemmel párosítsák az alázat szellemében. 1989-ben alapította meg a Közép-afrikai Püspöki Konferenciák Szövetsége az egyetemet, mely a kutatás, A tudás átadás és a képzés kiemelkedő helyszíne sok fiatalnak. Az evangélium és az egyház tanítása ma a találkozás hiteles kultúrájának segítését várja tőlünk. Miközben sokan lelki és etikai irányvesztettségben élnek, az individualizmus, a látszat és a képmutatás csapdájában vergődve, az egyetem, a barátság, az együttműködés, a belső világ és az elmélyülés szintere. A hallgatóknak és az oktatóknak, akárcsak a középkori egyetemek születésekor, ma is az a feladatuk, hogy együtt keressék az igazságot. Ahogy Szent John Henry Newman mondta, minden valódi alapelv színültig van Istennel, minden jelenség hozzá vezet. A hit fénye megvilágítja az anyagot is, a harmónia és a tágabb megértés felé vezet. A tudományra is jótékony hatással van a hit, mert arra hívja a tudóst, hogy maradjon nyitott a valóság iránt annak teljes gazdagságában. A hit felébreszti a kritikai szellemet, és segít megérteni, hogy a természet mindig nagyobb. Afrika ma jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség túl szűk látóhatárát kitágítsa. Tudományok, nemzetek és kultúrák közötti távlatokat nyithat, ma pedig óriási szükségünk van arra, hogy a hit megjelenjen a kultúrában és az aktuális kihívásokban, hogy rámutasson a szépségre és a hitelességre, főként ott, ahol leginkább pusztít az igazságtalanság, az egyenlőtlenség, a konfliktus, az anyagi és lelki romlás. Egy nemzet nagyságát nem csak a természeti, anyagi kincsekben mérjük. Egyetlen társadalom sem gyarapodhat, ha nem szilárd lelkiismeret, igazságra nevelés az alapja. Az egyetem mottója, az igazság és az igazságosság szolgálatában arra emlékeztet, hogy az emberi lelkiismeret, ahol megszólít Isten hangja, olyan talaj, amelyen minden társadalom helyes és stabil alapokon nyugodhat. Szabad és egészségesen nyugtalan lelkiismeretre kell nevelni ahhoz, hogy a keresztény hit képes legyen átalakítani az egyének és a társadalom életét, profétai változásokat indítson el korunk drámái és szegénysége láttán, és arra ösztönözzön, hogy ne fáradjunk bele Isten keresésébe. A lelkiismeretben fejlődik az erkölcsi megkülönböztetés, amellyel szabadon keressük azt, ami igaz és tisztességes, ennek következtében cselekszünk a jó, az igazságosság és a béke szolgálatára. A kortárs társadalmakban, így Kamerunban is megfigyelhető az erkölcsi támpontok felbomlása. Ebből következően olyan gyakorlatokat is hajlamosak jóváhagyni, melyek korábban elfogadhatatlanok voltak. Ez részben magyarázható a társadalmi változásokkal, a gazdasági megkötésekkel, a politikai folyamatokkal, melyek hatnak az egyének és a közösség magatartására. A keresztényeknek, ezen belül is az afrikai fiatal katolikusoknak nem szabad félniük az új dolgoktól. Az egyetem képezzen új humanista úttörőket a digitális forradalom terén, melynek a földrész nem csak a vonzó, hanem a sötét oldalát is ismeri, a környezeti és társadalmi pusztítással, amit a nyersanyagok és a ritka földek hajszolása okoz. Ez különösen vonatkozik a mesterséges intelligencia rendszereinek elterjedésére, melyek egyre inkább meghatározzák mentális és szociális környezetünket. Mint minden történelmi átalakulásnál, most sem elegendőek a technikai ismeretek, hanem olyan humán képzésre van szükség, mely képes láthatóvá tenni a gazdasági folyamatokat, a rejtett előítéleteket és a hatalmi formákat, melyek alakítják a valóság érzékelését. A digitális környezet a meggyőzésre koncentrál, az online térben való interakció fölöslegessé teszi a valós találkozást, az emberi kapcsolatokat funkcionális válaszokra redukálja. Ti azonban valós személyek vagytok, figyelmeztette Leó pápa a Közép-afrikai Katolikus Egyetem közösségét. Amikor a szimuláció norma lesz, meggyengül az ember mérlegelő képessége, társadalmi kötelékeink önreferenciális körökbe záródnak, elszakadnak a valóságtól. Áthatolhatatlan burokban élünk, ahol fenyegetésnek érezzük azokat, akik mások, mint mi, Elszokunk a találkozástól és a párbeszédtől. Terjed a polarizáció, a konfliktus, a félelem, az erőszak. Nem pusztán tévedhetünk, hanem félő, hogy átalakul magához az igazsághoz való kapcsolatunk, figyelmeztetett a pápa. A katolikus egyetem kötelessége, hogy felelősséget vállaljon, megkülönböztetésre alkalmas elméket, szeretetre és szolgálatra kész szíveket neveljen. Felkészítse a jövő vezetőit, közhivatalnokait, diplomásait arra, hogy tisztességgel, felelősen szolgálják a közjót. A kameruni fiatalok érthetően hajlanak az elvándorlásra, jobb jövőt keresve máshol, de gondoljanak hazájukra és honfitársaik javára. Azért alapították 35 éve ezt az egyetemet, hogy elkötelezett papokat és világiakat képezzen, akik a bölcsesség és az egyenlőség tanúi, melyekre az afrikai földrésznek szüksége van. Keressék az igazságot, hirdessék az evangéliumot, építsék a közép-afrikai országok jövőjét, egy igazságosabb és emberibb világot. Az oktatók szerepe kulcsfontosságú, ezért a pápa arra kéri őket, hogy testesítsék meg az átadni kívánt értékeket, mint igazságosság, egyenlőség, szilárd jellem, szolgálat és felelősség. Afrikának és a világnak olyan emberekre van szüksége, akik az evangélium szerint élnek, és képességeiket a közjó szolgálatába állítják. Ne árulják el ezt a nemes eszményt. Afrikának meg kell szabadulnia a korrupció csapásától. Ezt már a képzés legelején tudatosítani kell a fiatalokban, azáltal, hogy nevelőik és tanáraik példát mutatnak az erkölcs, a pártatlanság és a következetes életterén. Így napról napra leteszik az alapokat egy következetes erkölcsi és intellektuális morál építéséhez. Tanúskodva az igazságról, főleg az ideológiák és divatok illúziójával szemben, olyan környezetet teremtenek, amelyben az akadémiai kiválóság az emberi egyenességgel párosul. Az egyetemi közösség fő erénye az alázat legyen. Ne feledjük, hogy bármi is a szerepünk vagy az életkorunk, mindannyian tanítványok vagyunk, tanulótársak az egyetlen mester mellett, aki annyira szerette a világot, hogy a saját életét adta érte, mondta 14. Leó pápa, majd áldását adta a Közép-afrikai Katolikus Egyetem közösségére.
14. Leó pápa több muszlim vezetővel is találkozott Kamerunban. 14. Leó pápa csütörtök este találkozott több kameruni iszlám közösség 12 vezetőjével, akik közül néhányat 2025. decemberében Rómában fogadott. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója szerint a találkozóra a Yaoundé-i apostoli nunciatúrán került sor, miután a pápa repülővel visszatért Bamendából, ahol a napját töltötte. A muszlim vezetők által képviselt közösségek számos projektet hajtanak végre a társadalmi igazságosság és az együttműködés előmozdítása érdekében, hogy támogassák Kamerun lakosságának legszegényebb tagjait, együttműködve a helyi katolikus egyházzal. Matteo Bruni hangsúlyozta, hogy Leó pápa minden egyes személyt külön-külön üdvözölt, és meghallgatta a jelenlévők által hozzáintézett üdvözlő és köszöntő szavakat. A muszlim vezetők elismerésüket fejezték ki az egyházzal közösen végzett munkáért, a pápa látogatásáért, valamint a párbeszédről és békéről szóló csütörtökön Bamendában elhangzott szavaiért. Leó pápa ezután örömének adott hangot a találkozás miatt, és háláját fejezte ki a szeretetteljes fogadtatásért, amelyet Kamerun minden lakójától kapott. Keresztényektől, katolikusoktól és nem katolikusoktól, muszlimoktól és a hagyományos vallások követőitől. A pápa a hitek és vallások között időnként beszivárgó megosztottságról is beszélt, mondván, hogy ez mindenkit arra hív, hogy vállalja a találkozásból fakadó felelősséget. Arra buzdította az összes kamerunit, hogy továbbra is közvetítsék mindenki vágyát a béke megtalálására, nem a közöny békéjét, nem azt a békét, amely elveszi a különbségek gazdagságát, hanem azt a békét, amely akkor születik, amikor felismerjük, hogy mindannyian testvérek vagyunk, az egyetlen teremtményei, akik mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy tiszteletben tartsuk mindenki méltóságát. Kamerunban nagy lehetőség van arra, hogy ez az álom valósággá váljon, mint egy olyan vágy, amely elkötelezettséggé válik, magyarázta a pápa. 14. Leo arra buzdította a jelenlévőket, hogy folytassák a párbeszéd ezen útját, és vigyék el ugyanezt az üzenetet és álmot másoknak, a muszlimoknak és mindazoknak, akik nem értik, de megtanulhatják meglátni a testvériség szépségét, nagy hasznot hozva egész Kamerun számára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Sajgó Szabolcs. Nem tudni kinek. Engedj imádkozni, nem tudván kiért és miért, mert legjobban úgy is te tudod, mire van szükségünk, hogy kinek kell ma meggyógyulnia. Kibe kell beleüssön a halál, pontosabban a mennykő, kitől kell elvenni a hivatalt, hogy észhez térjen. Az út a maga útját nem ismeri. A virág semmit nem tud önmagáról. Nem panaszkodik a fülemüle, hogy éjszaka nem alszik, még a lúd sem csodálkozik, hogy oldalt van a szeme. Az öreg majom meg ki nem találja, miért nem őszül. A hó szent, mert nem tudni kinek esik. Szent, ami akaratunk ellenére folyton érkezik.
Sajgó Szabolcs, Nem tudni kinek című versét Fehér István mondta el. Sajgó Szabolcs 1951-ben született Budapesten, 6 testvére van. 1969-től a Regnum Marianum közösség tagja. 1974. június 15-én szentelték esztergomi egyházmegyés pappá. 1981-től 1990-ig Kanadában élt, ott lépett be a magyar jezsuita rendbe, 1982-ben. 1984 és 1994 között a Szívújság szerkesztője Kanadában és Magyarországon. 1990 és 1994 között a Szent Ignác szakkollégium alapító lelki vezetője. A Szív Szent János Bogár mozgalmának 1990-től alapítója. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége alapító tagja és alelnöke. 1993 és 2008 között a Dobogókői Maréza Lelki és Kulturális Központ vezetője. Író, költő és versfordító. A Maréza Füzetek sorozat szerkesztője. 2008-tól Kanadában tevékenykedik, ahol 2013-ig a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa. 2009 és 2013 között a Kanadai Magyar Papi Egység vezetője. 2014-től Budapesten a Párbeszéd háza igazgatója. Jelmondata, mely János evangéliumából származik, más juhaim is vannak, melyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell.
A nap imája.
Hiszek benned, Uram, de erősítsd hitemet. Bízom benned, de erősítsd reményemet. Szeretlek téged, de adj nekem izzóbb szeretetet. Neked szentelem gondolataimat, hogy reád gondoljak, szavaimat, hogy rólad beszéljek, tetteimet, hogy azokat tetszésed szerint végezzem, szenvedéseimet, hogy azokat az irántad való szeretetből viseljem. Én azt akarom, amit te akarsz. Azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod. Addig, amíg te akarod.
Itt a Szent István Rádió.